Örüljetek az Úrban mindenkor. Ismét mondom, örüljetek. A ti szelídségetek legyen ismert minden ember előtt. Az Úr közel. Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben, mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt, és Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. 89. Zsoltárunk első versének az éneklésével kezdjük el Isten tiszteletünket. 89. Zsoltárunkat énekeljük tehát, az Úrnak irgalmát örökké éneklem. Folytassuk énekléssel Isten tiszteletünket. Keressük meg a 285. dicséretünket. És a dicséretünk 3., 4. és 5. verszakait énekeljük. Tehát 285. énekünk 3., 4. és 5. verszakait énekeljük. A 3. verszaka így kezdődik. Uram, a te lelked ereje vélünk így jót tégyen, hogy jó kedvednek eszendeje, ez az új is légyen. a mi segítségünk és Isten tiszteletünk megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Szeretett testvéreim, figyeljünk együtt Istenünk szavára, amely most először Lukács evangéliumából hangzik hozzánk. Lukács evangéliuma 4. fejezetének a 31. versétől a 39. versig terjedő szakaszból a következőképpen.
Jézus lement Kapernaumba, Galilea egyik városába, és tanította őket szombaton. Ők pedig álmélkodtak tanításán, mert szavának hatalma volt. A zsinagógában volt egy tisztátalan ördögi lélektől megszállott ember, aki hangosan felkiáltott. Ah, mi közünk hozzád, názáreti Jézus! Azért jöttél, hogy elpusztíts minket? Tudom, ki vagy, az Isten szentje! Jézus azonban ráparancsolt, némulj el, és menj ki belőle! Erre az ördög odavetette őt közéjük, kiment belőle, de semmi kárt nem tett benne. Ekkor rémület fogta el mindnyájukat, és így szóltak egymáshoz. Milyen beszéd ez? Hatalommal és erővel parancsol a tisztátalan lelkeknek, és azok kimennek. És elterjedt a híre mindenütt a környéken. A zsinagógából eltávozva elment Simon házába Jézus. Simon anyósát pedig magas láz gyötörte, és szóltak az érdekében Jézusnak. Jézus ekkor fölébe hajolva ráparancsolt a lázra, mire a láz elhagyta az asszonyt. Ő pedig azonnal felkelt, és szolgált nekik.
Helyünket elfoglalva, hajtsuk a helyünket. Hálát adunk neked, Urunk Istenünk, e hét ünnepi óráiért is. Köszönjük neked azt, hogy veled együtt fejezhettük be az elmúlt esztendőt, hogy összegyűlhettünk szilveszter estén is itt Isten tiszteletre. S hálát adunk azért is, hogy veled kezdhettük ezt az új esztendőt, hogy az új év első napján, annak délelőttjén is elcsendesedhettünk itt előtted, hallhattuk szabadat, bátorításodat. Köszönjük neked, hogy megerősíthettük a szövetséget, amelyet te velünk kötöttél. Köszönjük, hogy igazából te vagy az, aki ehhez a szövetséghez mindenkor hűséges vagy. Olyan jó tudni azonban nekünk azt, hogy bűneink ellenére, mulasztásaink ellenére is szabad hozzád menni, sőt, ezekkel is hozzád kell, hogy menjünk, hogy tisztázzuk, hogy rendbe hozzuk ezeket. És köszönjük neked, hogy hűtlenségeink ellenére is még mindig szólsz hozzánk, még mindig kész vagy megszentelő munkádat bennünk végezni. Áldunk és magasztalunk ezért is, minden jó téteményedért. Áldunk és magasztalunk azért az ígért, amellyel most szólsz hozzánk. És kérünk is téged, csendesítsd el a szíveinket, könyörülj meg rajtunk, hogy meghallhassuk ígédet, de ne csak a fülünkkel, hanem a szívünkkel is. Szent lelked által munkálkodj, kérünk, most ezen a délelőttön is, ezen az órán is, közöttünk és bennünk is. Jézus Krisztusért. Ámen. A 294. dicséretünk első versének éneklésével valljuk: Jézus vígasságom, esdekelve várom áldó szavadat.
Thank you.
Isten igéje először az előbb hallott ige szakaszból hangzik hozzánk, majd pedig János evangéliumából. Olvasom tehát először Lukács evangéliuma 4. fejezetének 38. és 39. verseit. A zsinagógából eltávozva elment Jézus Simon házába. Simon anyósát pedig magas láz gyötörte, és szóltak az érdekében Jézusnak. Jézus ekkor fölébe hajolva ráparancsolt a lázra, mire a láz elhagyta az asszonyt. Ő pedig azonnal felkelt, és szolgált nekik. János evangéliuma első részéből a 9. verstől a 12. versig terjedő szakaszt olvasom még, tehát János evangéliuma első részének 9. versétől a 12. verséig terjedő szakaszból hangzik Isten igéje még hozzánk. Az ige volt az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert. Ő jött el a világba. A világban volt, és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt. Saját világába jött, és az övéi nem fogadták be őt. Akik pedig befogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek, mindazokat, akik hisznek az ő nevében. Eddig Isten írott igéje. Isten kegyelméből már 2004-et írhatunk. Ilyenkor az új esztendő elején azonban azt hiszem szinte mindnyájunkat különböző kérdések szorongatnak. Mi lesz velünk ebben az új esztendőben? Mi történik a szeretteinkkel? Vajon mi vár ránk? Milyen nehézségekkel kell megbirkóznunk majd? És tovább lehetne folytatni a kérdések sorát. Azt már például tudjuk, hogy vannak bizonyos árucikkek, amelyeket többet kell fizetnünk mostantól kezdve, élelmiszerekért, közlekedésért, és tovább lehetne ezt is folytatni. Vajon győzzük-e majd pénzzel, anyagiakkal, de győzzük-e majd ebben az új esztendőben türelemmel, szeretettel, megértéssel. Nincs közöttünk olyan, aki ezekre a kérdésekre kielégítő választ tudna adni. Én sem tudok. De ha tudnék is, ha el is tudnám mondani azt, hogy kit miért ebben az új évben, vajon segítség lenne az? Jó lenne az nekünk? Mennyiben nagyszerű viszont az, amit hirdethetek, és amit hirdetek is, amit János evangéliumából így olvastam, akik pedig befogadták az Úr Jézust, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek, mindazokat, akik hisznek az ő nevében. Vagyis Isten gyermekeként. Istennél elrejtett élettel nézhetünk szembe a jövővel, azzal, ami vár ránk ebben az új esztendőben. De hogy ezekre a szép, és talán sokunk számára jól ismert szavakra ne csak egyedértően bólogassunk, hanem igazán átjárhassák ezek a szívünket, azért gondoljuk végig most a felolvasott igénk alapján azt, hogy ki is az, akit befogadhatunk. Mit tudunk meg róla ebből a mostani igénkből, és most gondolok a Lukács evangéliumából olvasott, másodszorra olvasott rövid kis ige szakaszra. Az első, amit megérthetünk belőle, az az, Jézus Krisztus olyan Isten, aki nem csak a templomokban úr. A zsinagógából eltávozva elment Simon házába, olvastuk róla Lukács evangéliumából. És hogyha ezt a fejezetet végigolvassuk, tehát az előtte levő igeverseket is elolvassuk, akkor láthatjuk azt, hogy korábban Názáretben volt, ott is a zsinagógát kereste föl, tanított a zsinagógában, aztán Názáretből elment Kapernaumba, és erről már hallottunk a mostani szakaszainkban, Kapernaumban is a zsinagógába ment, ott is tanított, sőt, ez utóbbi helyen gyógyított is. És hogyha tovább olvassuk az evangéliumokat, meg ha egyáltalán tanulmányozzuk az evangéliumokat, akkor megállapíthatjuk, és ezzel senki sem vitatkozhat, hogy Jézus Krisztus nem csak a zsinagógákban, nem csak a templomban tartózkodott, nem maradt ott, még akkor sem, amikor bement tanítani, hanem kiment a nép közé, kiment az emberek közé. Kint a szabadban is tanította őket, hol egy hegyoldalban, hol tóparton, sőt, nem egyszer betért a hajlékaikba is. Mit jelent ez? Azt, hogy Jézus Krisztus olyan Úr, olyan Isten, aki részt kíván venni a mindennapjainkban. És nem is csak egyszerű mellékszereplőként, hanem, mint ahogyan ez a mostani történetünk is mutatja, van hozzá hatalma, hogy Úrként lépjen föl. És ahol ezt engedik, ott megtapasztalhatják, érdemes neki így helyet biztosítani. Advent hetei, karácsony napjai, szilveszter és új év ünnepe után megint következnek majd a szürke hétköznapok. Ráadásul, most, hogy egy új esztendőt kezdtünk el, ahogyan az elején már említettem is, ezekkel az évelei aggodalmainkkal, félelmeinkkel megterhelve. De vajon muszáj ezeknek a napoknak szürkéknek lenni? Nos, ha Jézus Krisztust itt hagytuk az ünnepeken a templomban, vagy hogyha most majd ezután az istentisztelet után hazamenve itt hagyjuk őt a templomban, akkor valószínűleg tényleg szürkék lesznek ezek a napok. Akkor holnap úgy kelünk föl, hogy na, megint beindul a verkli. Lehet újra tülekedni a buszon, lehet szidni a fiatalokat, hogy nem adják át a helyet, vagy viszont lehet mondani azt az idősebbekről, hogy na lám, ők, akik azt mondják, milyen fáradtak, mert már öregek, amikor arról van szó, hogy egy helyre le kell csapni, akkor milyen gyorsak tudnak lenni hirtelennyében. Ha Jézus Krisztust itt hagyjuk a templomban, akkor lehet enyhe vagy erősebb undorral közeledni a munkahelyünkhöz, vagy éppen az iskolához, ahová járunk. Jézus Krisztus azonban kész velünk jönni, velünk is. Nem csak akkor ment el Péterhez, meg ment be másoknak is az otthonába, hanem kész velünk is jönni. Az otthonainkba is, a munkahelyeinkre is, az utcára is, még a buszra is, meg a villamosra. És hogyha velünk jöhet, akkor a sok meredtem maga elé néző arc között lehet legalábbis néhány sugárzó tekintet és arc is. És akkor a napunk is másképpen telik. Nem csak múlik, és múlnak a napok, hanem telnek is, ahogyan ezt Jó Sándor, pasaréti lelkipásztor, egykori lelkipásztor fogalmazta meg egy szilveszteri prédikációjában. Akkor nem csak múlnak, hanem telnek, megtelhetnek. Örömmel, békességgel, Isten szerinti jó cselekedetekkel, szeretettel. Jézus a zsinagógából eltávozva elment Simon házába, olvastuk. És ez azt is jelenti számunkra, hogy feladatunk is az, hogy ebben is kövessük az Úr Jézust. Vagyis mi is lépjünk ki a templomból. De nem csak úgy, hogy hazamegyünk az Isten tisztelet után, hanem úgy, ahogyan Jézus tette. Kilépett a zsinagógákból, a templomból, de ott kint is tanított, gyógyított, segített, vigasztalt, bátorított. Mellé állt a bajban lévő embernek. Ezzel szemben mi vajon nem ragadunk nagyon ide a templomhoz? És ezt most értsük jól. Úgy külön-külön is, egyenként is, meg úgy közösségként, gyülekezetként is. Nem maradunk mi itt nagyon az épületünk falai között. Nem mondjuk ki talán, de nem valahogy úgy vagyunk, hogy örülünk annak, hogyha valaki betéved ide, a templomunkba, hogyha ide talál. Viszont az a sok ember, aki ott kint él, és Isten nélkül él, és Jézus Krisztus nélkül él, hát azok vessenek magukra, hogy úgy élnek. Testvérek, vegyük most a bátorságot. Hadd kérjek mindenkit arra most, ennek az új esztendőnek az első vasárnapján, nézzünk szembe ezzel a kérdéssel. Vajon mi hogyan gondolkozunk azokról, akik még Jézus Krisztus nélkül élnek? Fáj-e nekünk az, hogy olyan sokan a maguk útját járják, és így szeretet és békesség és az örök élet nélkül élnek? Talán a rokonaink közül is, szomszédaink, munkatársaink, és mindazok, akik körülöttünk élnek. Én most kicsit csendben maradok, és kérek mindenkit, hogy ebben a csendben Istennek adjunk választ erre a kérdésre. Sejtem, többek válaszában, amelyek most ebben a csöndben megfogalmaztunk, szerepelt valami ilyesmi is, de még mennyire szomorkodom amiatt, hogy a házastársam, a gyermekem, a szüleim, az unokáim távol vannak az Úrtól. Hiszen a hozzánk legközelebb állók sorsa, örök életüknek a kérdése még csak-csak foglalkoztat bennünket. S hála az Úrnak, ha így van. Jézus Krisztus követve azonban tágul, és tágulnia kell a látóhatárnak. Azaz, a nem rokonaink üdvössége, üdvösségének a kérdése is fontos kell, hogy legyen számunkra. Aki viszont szeretné az Úr közelében tudni a családtagjait, a munkatársait, annak nyilván fontos kérdés az, de hát mit tehetek, értük? Azt mindenképpen, amit annak idején Simonék tettek a beteg anyósukért. Így olvastuk Lukács evangéliumából, szóltak az érdekében Jézusnak. S ez az, amit másodikként megtudhatunk arról az Úr Jézus Krisztusról, akit mi befogadhatunk a szívünkbe, és hogyha befogadjuk őt, így olvastuk, így hallottuk János evangéliumából, akkor Isten gyermekeivé lehetünk és leszünk. Erről a Jézus Krisztusról hát másodikként ezt tudhatjuk meg ebből az ige szakaszból, hogy ő olyan Úr, akit lehet zavarni, és szándékosan használom ezt a szót. Lehet zavarni a kérdéseinkkel, kéréseinkkel, gondjainkkal, egészen hétköznapi problémáinkkal is. Hiszen hallottuk, ő kész velünk jönni a hétköznapjainkba is. És nem azért, hogy három lépés távolságból, úgy tisztes távolságból, mosolyogva, vagy netán megvető tekintettel figyelje az erőlködéseinket, a küzdelmeinket. És nem is azért, hogy amikor elesünk, amikor kudarcok sorozata ér bennünket, akkor odaálljon elénk, s a fejünkhöz vágja. Látod, ember? Én megmondtam előre. Én megmondtam. Mint ahogy mi szoktuk sokszor egymásnak ezt oda mondogatni. Pedig tényleg megmondta az Úr. Ó, hányszor? De hányszor megmondta? Olvashatjuk a Szentírás különböző helyein. Küldte a prófétákat, küldte választottait, küldte az apostolokat, vagy ahogyan Jézus Krisztus siratta Jeruzsálemet, mint a kotlós a csíbéjét a szárnyai alá akarja gyűjteni, úgy akartalak én is benneteket összegyűjteni, de ti nem akartátok. És amikor összetörten heverünk, a magunk választotta út mentén egy szakadékban, akkor Jézus mégsem így toppan oda elénk, hogy én megmondtam neked, ember, látod? Hanem egészen másképpen. Úgy, ahogyan az evangéliumokban is olvashatjuk, megszánt bennünket. Megindul a szíve, látva a nyomorúságainkat. Ennek az Úrnak szólhatunk mi is, ahogyan akkor egykor, de Simonnak a családja tette, szóltak a beteg anyós érdekében. Neki szólhatunk. Neki szólhatunk a gyermekeink, az unokáink, egyáltalán a fiatalok érdekében, akikre gondolva talán egyre többször sóhajtunk föl, mi lesz belőlük, mi lesz velük. S mi, anyák és nagymamák, talán különösképpen is ugrásra készen állunk sokszor, valljuk be, hogy szóljunk az érdekükben. Olykor talán az asztalt verve szólunk, kiabálunk inkább. Természetesen csak az érdekükben is értük tesszük. Így tudunk szólni. Megmondjuk mi a magunkét, ha kell az óvónéninek is, meg a tanárnéninek is, megmondjuk meg másnak is a magunkét. Vagy éppen befolyásosnak ítélt embereket mozgósítunk a gyermekünk érdekében. Vagy hogy ők szóljanak ott, ahol kell, a gyermekünk érdekében. Így tudunk szólni. És Jézus Krisztus pedig mindeközben ott áll az ajtó előtt, bebocsátásra, hozzávaló fordulásra várva, hogy neki szóljunk végre. A gyermekünk, az unokáink, vagy éppen a házastársunk, vagy a szüleink, vagy a munkatársunk, vagy az egyházunk, a népünk érdekében. Simonék Jézus Krisztusnak szóltak az annós érdekében. És Jézus Krisztus, és ez a harmadik, amit láthatunk, és megérthetünk ebből a történetből vele kapcsolatban, ráparancsolt a Lázra. Ezt olvastuk megint csak a történetből. Oda ment az anyós ágyához, megállt ott fölé hajolva, ez is olyan sokat mondó, mert valahol ott érezhetjük mögötte azt a gyengéd szeretetet, amely Jézusból mindig is áradt, fölé hajolva gyengéden, és a Lázra ráparancsol. Ez a szó, hogy ráparancsol, azért is figyelemre méltó, mert hogyha végigolvassuk ezt a fejezetet, akkor azt láthatjuk, hogy ebben a negyedik fejezetben 6 ige versen belül háromszor fordul elő. Ráparancsolt a tisztátalan ördögi lélekre, ott a zsinagógában. Ezt hallottuk, olvastuk most az Isten tiszteleten. Némulj el, menj ki belőle. Majd ráparancsol a Lázra, itt, Simon anyósánál. És hogyha tovább olvassuk, akkor arról értesülhetünk, hogy nagyon sok beteget vittek Jézushoz. Köztük ördögi tisztátalan lélektől megszálltakat is. És ezekre ráparancsol. Megint csak. Annak a görög szónak, amely itt található az eredeti szövegben, a jelentése rászól valakire. Erőteljesen rászól. Erőteljesen, határozottan megmond. Komolyan figyelmeztet valakit. De érezzük, hogy itt még ennél is valami többről van szó. Valóban erőteljesen és határozottan megmond. De úgy, és ez áll ennek a hátterében, azzal az erővel, amely nem emberi, hanem isteni. Az a Jézus Krisztus szól így, és ő tud, csak ő tud így parancsolni, aki Istentől jött. Emlékezzünk csak, mit olvastunk János evangéliumából. Istentől jött, isteni megbizatással jött, és isteni erővel és hatalommal rendelkezik. Az a Jézus szól, az a Jézus parancsol rá a Lázra. És íme mi ennek a Jézusnak szólhatunk, aki így hatalmas, aki minden hatalom. Hányszor elmondjuk, menjen és hozzon. De vajon tényleg őt hívjuk? Tényleg neki szólunk? Vagy pedig csak szép szavak maradnak ezek is, hogy övé minden hatalom, menjen és földön. Bárcsak, igazán tudnánk meghódolni ezelőtt az Úr Jézus előtt, most ennek az esztendőnek az elején. Bárcsak engednénk, hogy a hétköznapjainknak, az otthonainknak is ura lehessen ő. És tényleg neki szólnánk, őt hívnánk, őt kérnénk mindennel kapcsolatban. Őt, aki ráparancsol a Lázra, akinek engedelmeskednek a természet elemei is, hiszen erről is olvashatunk az evangéliumokban, aki Úr azok fölött is, a betegség erői fölött is, minden fölött. Bárcsak úgy lenne, ahogyan a 329. dicséretünknek az 5. verszakában szoktuk énekelni, megváltom egy kérésemet, nem vetheted meg nékem. És most hallottuk, ő nem veti meg a többit sem, de ezt az egyet biztos, hogy nem. Hogy szívem mélyén tégedet hordozhatlak, remélem, és bölcsőd, szállásod leszek, Jövel hát, tölts el engemet magaddal, nagy örömmel. Így legyen. És induljunk hát, nagy örömmel, ennek az új esztendőnek, Jézus Krisztus kezét fogva. Ámen. Ötszáztizenkettedik dicséretünket keressük meg, és ez énekünk két utolsó verszakát énekeljük, 512. énekünknek az 5. és 6. verszakát énekeljük, az 5. így kezdődik, szólj, szólj, én Istenem, szól hangodból a jóság. Köszönjük neked, Urunk, hogy most is szóltál hozzánk. És köszönjük, hogy a te szabad valóban ír, s gyógyító erő. Köszönjük, hogy a te beszédedben valóban csodálatos édesség, ami életünket megízesítő ajándék van benne. Köszönjük, hogy a kegyelmi idő még mindig tart, hogy még ezt az új esztendőt is elkezdhettük. És köszönjük, hogy veled közösségben élhetünk, és hogy azt szeretnéd, hogy ez a kapcsolat egyre erősebb és egyre elmélyültebb legyen. Köszönjük neked, Urunk, így ezeket az igéket, amelyeket most a szívünkre helyeztél. Köszönjük, hogy te nem csak a templomok ura vagy, hanem mindenek királya és ura. Köszönjük, hogy velünk akarsz jönni hétköznapjainkba is, otthonainkba, munkahelyeinkre, az utcára, hogy mindenhol veled, a te jelenlétedben lehetünk. Ó, bocsáss meg nekünk, hogyha bezártunk téged ide. Bocsáss meg azt, amikor itt hagytunk téged. Amikor itt a csendben hallottuk mi talán szavadat, figyeltünk is valamennyire arra, de amikor innen kiléptünk, akkor úgy folytattuk az életünket tovább, mint azelőtt volt, úgy, mintha igazából nem is hangzott volna, és nem is hallottuk volna szavadat. Bocsáss meg, hogyha a hétköznapjainkat a magunk gondolatai szerint és a magunk vágyai, kívánságai és tervei szerint töltjük el. Bocsáss meg, hogyha azokból kizárunk téged. És köszönjük, hogy még mindig kész vagy megbocsátani nekünk, hogyha mindezeket őszintén, szívből jövő bűnbánattal valljuk meg előtted. És köszönjük, hogy lehet újat kezdeni kegyelmedből. Segíts ebben nekünk, kérünk. Köszönjük neked azt is, hogy elénk hoztad azokat az embereket is, akik még nélküled élnek, akikről mi olyan szívesen megfeledkezünk. Bocsáss meg, hogyha annyira elmerülünk a magunk gondjaiba, bajaiba, munkáiba, hogy nem is veszük észre másoknak a problémáit, mindennapi gondjaikat se, azzal meg különösképpen nem foglalkozunk talán, hogy van-e üdvösségük, vagy nincs, hogy az útjuk hová vezet. De köszönjük, hogy most erről is szóltál nekünk, és köszönjük, hogy választ kell adnunk a kérdésre, vajon fontos-e nekünk a körülöttünk élők örök élete, hogy van-e nekik, vagy nincs, hogy elfogadták-e már ezt a csodálatos ajándékot, hiszen mindegyik őknek lehetne üdvössége, lehetne veled kapcsolata. Urunk, segíts kérünk abban, hogy ezt a küldetésünket, amit kaptunk tőled, amit adnál nekünk, hadd tölthessük be igazán. Hadd válhasson szívügyünké ez. Kérünk, tölts ki reánk szent lelkedet. Kérünk ezért a csodálatos szélért, megelevenítő szélért, a te szent lelkedért, hogy fújjon itt közöttünk is, és újítson meg bennünket először, hogy aztán így megújulva szent lelked által megerősödve és azzal feltöltekezve hadd tudjunk mi úgy az emberek között élni, hogy rajtuk keresztül szereteted és evangéliumot eljuthasson hozzájuk. Urunk, tőled kérünk ehhez bölcsességet, tőled kérünk ehhez erőt, és áraszt szeretetedet is a szívünkbe, mert szeretet nélkül nem sokat ér ez az egész. Add, Urunk, hogy így szeretetettel a szívünkben hadd tudjunk mi munkálkodni a körülöttünk lévőkért. Hozzuk el így imádságunkban most is így a betegjeinket is, a testi-lelki problémákkal küszködőket, az egyedül lévőket. De eléd hozzuk, Urunk Istenünk, egész egyházunkat, egyházunk vezetőit, s népünket, s népünk vezetőit is. Imádkozunk az ő megtérésükért is. Urunk, mi oly hitetlenek vagyunk, hogyha erről van szó, talán nem is akarunk, vagy nem is merünk imádkozni ezért velük kapcsolatban. Bocsáss meg, ezt is kérünk nekünk. Segíts, hogy hadd tudjunk így gondolni, amíg nélküled élőkre. Legesleginkább imádságainkban gondolni rájuk, és beszélni róluk, neked. Jézus Krisztusért kérünk. Maradj velünk e nap folytatásában, és légy velünk holnap, amikor a hétköznapok újra elkezdődnek. Add fényesedhessenek meg ezek a napok is számunkra, általad. Ámen. Együtt imádkozzuk most az Úr Jézus Krisztustól tanult imát. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy az van is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma. És bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Szeretettel hívjuk és várjuk a testvéreket a ránk következő hét gyülekezeti alkalmaira, immár a megszokott rendben. Tehát hétfő este 6 órától istentiszteletet tartunk, szerdán 9 órai kezdettel nyugdíjas délelőttünk van, csütörtökön 6 órai kezdettel bibliaórát tartunk, pénteken 5 órától konfirmációs óra lesz, 6 órától ifjúsági bibliaóra, 8 órától pedig bibliakör. Vasárnap pedig a szokott időben, tehát 10 órától istentiszteletet tartunk, ezzel egy időben a gyermekek számára pedig gyermekbibliaórát lent a gyülekezeti helyiségben. A fiatalokat szeretném különösképpen is megszólítani azzal a meghívóval, amelyet kaptunk ifjúsági evangelizációra. A Budapest Pasori gyülekezetben lesz ez, minden hónap első vasárnapján délután 5 órai kezdettel, tehát ma délután is lesz, és a mai alkalomnak ez a címe, hogy ki van az ajtón belül, és ez egy sorozat, folytatódik majd február 1-én lesz a második alkalom, akkor arról lesz, hogy ki van az ajtón kívül, és a harmadik alkalma ennek a sorozatnak március 7-ére esik, és akkor pedig ajtónyitás címmel lehetnek csendben, illetve figyelhetnek a fiatalok az Úrra. Tehát ez a Budapest Pasori templomban lesz, illetve lesznek ezek az alkalmak. A presbiter testvéreket emlékeztetem arra, hogy holnap este istentisztelet után, tehát 7 órai kezdete presbiteri gyűlést tartunk, melyre szeretettel várjuk őket. Az adakozás lehetőségét is hirdetem, emlékezzünk a mi Urunk Jézus Krisztusunk jótéteményére, aki gazdag lévén szegényé lett érettünk, hogy mi az ő szegénysége által meggazdagodhassunk. Most pedig a 370. dicséretünket énekeljük el mind a három verszakával, a harmadikat, tehát az utolsót majd fennállva. 370. dicséretünk így kezdődik, jövel Szentlélek Úristen!
Thank you.
mindezek után Istennek népe. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját hozzád, és adjon néked békességet. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra!